Jó estét kívánok!
Ez a Híradó Varga Edittel.
És Borsa Miklóssal.
Kezdünk!
Ugrásszerűen nőtt az eszközkezelő iránti érdeklődés, több mint 8000 ingatlant ajánlottak fel a bajba került adósok.
Se közös miniszterelnök jelölt, se közös lista, az MSZP és az Együtt PM csak a választókörzetek felosztásában állapodott meg.
Küszöbön a légicsapás, egyre több hadihajó érkezik Szíria közelébe, a lehetséges célpontokat kiürítik.
Szakmai bizottságok segítik a jelölést, változnak az idei Prima Primissima díjszabályai.
Ugrásszerűen megnőtt az érdeklődés a nemzeti eszközkezelő iránt.
Már több mint 8000 lakást ajánlottak fel az állami társaságnak azok, akik nem tudták fizetni hitelüket, és félő volt, hogy elveszítik otthonukat.
Az eszközkezelő szóvivője szerint több mint 36000 ember lakhatása vált biztossá azáltal, hogy bekerült a programba.
A végrehajtó levelét is megkapta már Smidáné Kormány Erzsébet. Férjével 6 évvel ezelőtt vettek fel 17 millió forint svájci frank alapú hitelt. Az időközben duplájára nőtt törlesztő részleteket, már hónapok óta nem tudják fizetni.
Nem akarjuk elveszíteni az otthonunkat. Keressük a megoldást. Barátokkal beszélgetünk, ismerősökkel, akik ilyen helyzetben vannak, és fölmerült az eszközkezelőnek a segítsége is, vagy megkeresése, hogy milyen lehetőségeink vannak.
Több mint 8000 ilyen aktánk van már, és folyamatosan érkeznek a felajánlások.
Egyre többen kérik a nemzeti eszközkezelő segítségét. A társaságnak már 8000-nél is több ingatlant ajánlottak fel a devizahitelesek. Azoknak, akik már nem tudják törleszteni adósságukat, ez az egyetlen lehetőség, hogy legalább bérlőként megmaradhassanak otthonaikban.
Mostanra több mint 36000 ember lakhatása vált biztossá azáltal, hogy a Nemzeti Eszközkezelő programjába került. Ezek a személyek már védettnek minősülnek, hiszen az ügyintézés ideje alatt a bank le kell, hogy állítsa a végrehajtási eljárást. Erre törvény kötelezi.
Átlagosan 7 millió forintot érnek azok az ingatlanok, amelyeket eddig felajánlottak az állami társaságnak. Az átvett lakások többsége Borsodabaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található. Az eszközkezelő ezekért a lakásokért a bankoknak átlagosan 3 millió 300 ezer forintot fizetett ki. Idén 33 milliárd forintot költhet el a társaság lakásvásárlásokra. Ennyi pénzből körülbelül 10 ezer ingatlan tud megvenni. Mindeközben formálódik a még törleszteni tudó devizahitelesek számára az újabb, feltehetőleg az utolsó mentőcsomag. A bankszövetség több javaslatot is kidolgozott, amelyek a forintosítás, a kamattámogatás és az árfolyamgát kombinációján alapulnak. A szakmai szervezet szerint ezekkel a megoldásokkal jelentősen csökkenteni lehet az adósok törlesztő részleteit.
Ezek részletes számításokkal és hatásvizsgálatokkal vannak alátámasztva. Várhatóan a teherviselésben a bankokra több év során egy nagyobb rész hárulna, míg az államra és a devizahitelesekre egy kisebb arány.
A bankszövetség kedden adta át javaslatait a Nemzetgazdasági Minisztériumnak. Az anyaggal kapcsolatban egyelőre nem kaptak visszajelzést. A kormány még nem döntött az ügyben.
Vizsgáljuk most a bankszövetségnek az ajánlatát, ennyit tudok mondani. Úgyhogy ha lesz konkrét további lépés az ügyben, akkor tájékoztatni fogjuk önöket.
Varga Mihály az MT-nek hozzátette, a kormány nem csak a bankszövetség javaslatait, hanem például a Nemzeti Bank vagy a különböző civil érdekképviseletek által felvetett megoldásokat is vizsgálja.
A gazdasági életben is el kell ismerni a teljesítményt, és ösztönözni kell azokat a vállalkozásokat, amelyek hozzájárulnak a magyar gazdaság növekedéséhez. Ezt a nemzetgazdasági miniszter mondta a díja sikeres vállalkozásokért elismerések átadásán. Varga Mihály hozzátette, a díj létrehozását azért kezdeményezte, hogy a vállalkozások sikerein keresztül a magyar gazdaságra irányítsák a figyelmet.
Magyarország a régió legversenyképesebb gazdaságává váljon. Tehát igen, szeretnénk azt elérni, hogy amikor dönt valaki egy beruházásról, akár belföldön, akár külföldön, akkor Magyarországra úgy gondoljon, mint arra a lehetséges befektetési helyre, arra a gazdaságra, ahol érdemes a tőkét hozni, ahol érdemes a befektetést végrehajtani.
A kormány azt kéri a Dunafer vezetőitől, hogy a tárgyalások lezártáig egyetlen embert se bocsássanak el. Comba Sándor foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár ma találkozott a Vasmű és a helyi szakszervezetek vezetőivel. A Dunafer közölte, a tervezett 1500 fős leépítés november elején lesz esedékes, ezért akkor lenne célszerű visszatérni erre a kérdésre.
A Dunafernél mindenki azt találgatja, kiket érinthet a tervezett elbocsájtás. A tulajdonos 1500 munkavállalót küldene el, a kormány ezt szeretné megakadályozni azzal, hogy visszavásárolnák az acélipari vállalatot. A foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár ma azt kérte a Vasmű vezetésétől, amíg a tárgyalások tartanak, ne bocsássanak el senkit.
Tekintettel arra, hogy a magyar kormány és a cégvezetések közötti tárgyalások zajlanak, adott esetben akár a cég megvásárlásáról is, azt kértem a cég vezetésétől, fontolják meg, hogy addig, amíg ezek a tárgyalások nyitva vannak, vagy nem fejeződnek be, addig egyetlen egy embert se bocsássanak ténylegesen el. Én bízom benne, úgy tűnt, hogy nyitott a cégvezetés erre a kérésre.
Comba Sándor, aki a kormány és a Dunafer közötti kapcsolatokért is felel, a Vasmű vezetése mellett a helyi szakszervezetek vezetőivel is találkozott. Türelmet kért az érintettektől addig, amíg sikerül mindenki számára elfogadható megoldást találni a vállalat problémáira. A szakszervezetek szerint a legjobb megoldás, ha az állam visszavásárolja a vállalatot.
A munkavállalóknak jó, mert megmaradnak a munkahelyek. Jó a térségnek, mert nem növekszik a munkanélküliség. Az államnak előnyösen megmaradnak az adófizetők, és piac szempontjából pedig a Dunafer termékeket az Európai Unióban el tudja helyezni.
A Dunafert 2004-ben a megyesi kormány adta el az ukrán Donbass Ipari Szövetségnek, szakértők szerint meglehetősen alacsony áron, 440 millió forintért. Igaz, cserébe komoly befektetéseket vállaltak és hajtottak is végre. A Vasműnek az utóbbi években jelentős veszteséget kellett elkönyvelnie. A múlt évet több mint 29 milliárd forintos mínusszal zárták.
Sem Mesterházy Attila, sem Bajnai Gordon nem lesz miniszterelnök jelölt, ez derült ki a két pártvezető mai tárgyalása után. A közös lista állításáról sem tudott megállapodni az MSZP és az Együtt PM. Abban viszont megegyeztek, hogy nem indítanak egymás ellen egyéni jelölteket a választásokon. Azt ígérték, ha győznek, az lesz a miniszterelnök, akinek a pártja több szavazatot szerez. Gyurcsány Ferenc szerint egyelőre elbukott a teljes körű ellenzéki összefogás.
Sem Mesterházy Attilából, sem Bajnai Gordonból nem lesz miniszterelnök jelölt. A baloldali ellenzéknek ugyanis nem lesz közös kormányfőjelöltje. Több hónapnyi tárgyalás után erre jutott az MSZP és az Együtt PM vezetője. Közös listát sem állít a két párt a jövő évi választáson, ezért egymással is versengenek majd az ellenzéki voksokért. Az egyéni választókerületekben viszont közös jelölteket állítanak, 75 helyen az MSZP, 31 helyen pedig az Együtt PM politikusa indulhat.
Azt kell, hogy önöknek örömmel bejelentsem.
Mesterházy Attila örömmel jelentette be az ellenzéki szövetség megalakulását.
Olyan megállapodást kötöttünk, amelyik mind a két fél számára fontos, jó megoldás, és ami a legfontosabb, hogy az emberek számára, a kormányváltást akaró magyar állampolgárok, magyar választópolgárok számára is a lehető legjobb megoldás.
Ugyanerről, vagyis hogy közös egyéni jelölteket indítanak, április végén egyszer már megállapodott Bajnai Gordon és Mesterházy Attila. Akkor is hasonlóan jó hangulatban beszéltek erről az újságírók előtt. Azóta 4 hónap telt el. Egész nyáron tárgyaltak a közös listáról és a közös miniszterelnök jelöltről. Ám most arra kiderült, egyikből sem lesz semmi. Ennek ellenére Bajnai Gordon Mesterházy Attilához hasonlóan sikernek tartja a megállapodást, mert szerinte így van a legnagyobb esélyük a kormányváltásra.
A mai nappal ünnepélyesen jelenthetjük, hogy kicselesztük Orbán Viktort. Ő akart minket kicselezni azzal, hogy olyan választójogi törvényt épített, amely nagyon nehéz szervezeti, személyi egyeztetéseket tesz szükségessé.
Úgy látom, hogy az MSZP és az E14 nem Orbán Viktor ejtette át, hanem önmagukat, bennünket, és végül a demokratikus Magyarországot.
Gyurcsány Ferenc szerint az ellenzéki erők választási győzelmének kulcsa a közös miniszterelnök jelölt, a közös lista és a közös egyéni jelöltek lettek volna. A demokratikus koalíció elnöke szerint egyik feltételt sem teljesítette a két fél.
Az MSZP és az E14 mai megállapodásával a teljes körű ellenzéki összefogás ugye egyelőre elbukott. A mai bejelentés legfeljebb Fügefalevélnek jó, hogy eltakarja a teljes összefogás elérésére tett kísérlet kudarcát.
Gyurcsány Ferenc azt mondta, azzal, hogy nem állít közös listát az Együtt PM és az MSZP, nincs joguk azt kérni bármelyik demokratikus ellenzéki erőtől, hogy az se állítson saját listát.
Mesterházi Attila MSZP elnök az este vendége lesz, az adás 10 óra 5 perckor kezdődik itt az M4-en.
Az elmúlt hónapokban tehát folyamatosak voltak a tárgyalások az MSZP és az Együtt PM szövetség között. Hivatalosan mindkét párt politikusai az összefogás fontosságát hangsúlyozták, bár az egyeztetésekről kiszivárgó hírek szerint a színfalak mögött egyre nőtt a feszültség.
Elmennek ezek a jó anyjukba, ilyet még az SZDSZ se csinált velünk. Így festette le a héten az Együtt 2014-jel kapcsolatos MSZP-n belüli hangulatot az Indexnek egy vezető szocialista politikus, ami jól bizonyítja, hogy a színfalak mögött egyre feszültebb volt a viszony a két párt között. Pedig 4 hónapja még abban állapodott meg Mesterházi Attila és Bajnai Gordon, hogy a vitás kérdéseket egymást közt beszélik meg, és nem a sajtón keresztül.
A forró dróton leszünk, és az napon belül fogjuk tisztázni, hogyha újabb pletyka, provokáció vagy bármilyen dolog történik.
Az elmúlt hónapokban a hivatalos nyilatkozatok szerint a közös listáról és a miniszterelnök jelölt személyéről is meg akartak egyezni. A forró drót azonban a tárgyalások közben, ahogy az MSZP elnöke fogalmazott, többször lefagyott.
Ezt a forró drótot esetleg föl kellett volna melegíteni, mert ezek szerint hát ez egy picit lefagyott.
A legutóbb múlt pénteken olyannyira, hogy meg is szakadtak a tárgyalások, mert a szocialisták szerint az Együtt PM ismét a sajton keresztül akart nyomást gyakorolni rájuk, például a közös miniszterelnök jelölt kiválasztásának kérdésében.
Egy óra alatt létre tudjuk hozni az ellenzéki szövetséget. Még egy óra tárgyalás, és jó indulat kell hozzá.
Bajnai Gordon hétfőn azt mondta, tárgyalási alapnak mégis elfogadják a szocialisták ajánlatát a 106 egyéni választókerület felosztásáról. A szocialisták szerda esti elnökségi ülésükön döntöttek arról, hogy ők még a héten folytatni szeretnék az ellenzéki tárgyalásokat.
Kicsit le kell mindenkinek higgadni. Félre ne értsék, ezt nem Bajnai uraknak üzenem, magamra is értem.
Az MTI információi szerint Mesterházi Attila irodájában tárgyalt is egymással az MSZP és az Együtt PM küldöttsége, és ezután derült ki, hogy se Mesterházi Attilából, se Bajnai Gordonból nem lesz miniszterelnök jelölt. Korábban éppen Szigetvári Viktor, az Együtt PM társelnöke egy tanulmányban bírálta azt a megoldást, amiben most megegyezett Mesterházi Attila és Bajnai Gordon. Azt írta, a koordinált jelöltállítás, vagyis hogy a pártok külön listán, de közös egyéni jelöltekkel indulnak, a lényegi kérdésre választ nem ad. Majd az ellenzéki politikus azt kérdezi, hogyan akarhatnak a választás után közösen kormányozni bizonyos politikai szereplők, ha ilyen szintű eredményes egyeztetésre sem képesek.
A Fidesz közleményében azt írta, a mai nap bebizonyította, hogy Bajnai Gordonban és Mesterházi Attilában egy közös van, csak személyes érdekeiket nézik. A nagyobbik kormánypárt szerint ez történt a múltban is, amikor Gyurcsány Ferenccel együtt tették tönkre az országot, és szerintük akkor sem azért szavazták le őket, mert baloldaliak, hanem azért, mert az ország érdekei helyett csak a személyes érdekeiket nézték, áll a Fidesz közleményében. Új kiegészített alkotmánymódosítást nyújt be pénteken a kormány az országgyűlésnek. Az igazságügyért felelős államtitkár elmondta, az 5. módosítás már tartalmazni fogja a vallási közösségekről szóló rendelkezéseket, valamint az országos bírói tanács szabályozása is alaptörvényi szintre kerül. A javaslat emellett rendelkezik arról is, hogy a választások idején kampányhirdetéseket nem csak a közmédia sugározhat majd. A kereskedelmi rádiók és televíziók is azonos feltételekkel ingyen közölhetik a pártreklámokat. Az országgyűlés szeptemberben tárgyalhat és dönthet is a módosításról. A jogszabály október 1-én léphet hatályba.
Ezek a módosítások a korábbi Magyarországgal szembeni, vagy a magyar jogalkotással szembeni kritikákra válaszolnak.
A foglalkoztatási államtitkár szerint az iskoláknak a gazdaság igényeit kell kiszolgálniuk. Comba Sándor erről az országos szakképzési és felnőttképzési tanévnyitón beszélt. Hozzátette, azért alakították át a szakképzést, hogy a fiatalok jó szakmát válasszanak, itthon maradjanak és többen kapjanak munkát.
A tankönyvekért jöttek a diákok pár nappal iskolakezdés előtt ebbe a kecskeméti szakközépiskolába. A tanműhely most még üres, hétfőn kezdik a gyakorlatokat. Technikusnak, műszerésznek és autószerelőnek is tanulnak itt.
A bemutatók kapcsán voltak, hogy a mechatronikai karbantartóknak hogy miket csinálnak, és engem ez a téma engem nagyon érdekelt.
Kecskeméten gyártják a B-osztályos Mercedeseket. A tanulók a gyakorlatuk nagy részét az autógyárban töltik. A duális képzés lényege, hogy az iskola mellett egy-egy vállalat is részt vesz az oktatásban.
A szakmát a helyszínen fogja megtanulni, lent a műhelybe, tehát lent a gyártósoron. A másik pedig azért, hogy biztos munkahelye lesz, hogyha elvégzi.
A gazdasághoz kapcsolódó képzésekről beszélt a foglalkoztatási államtitkár is a szakképzési tanévnyitón. Szomba Sándor azt mondta, az iskoláknak a gazdaságot kell kiszolgálniuk.
Itt a munkaerőpiacnak nyomása van a képzési rendszerre, és jogos igénye, elvárása van, hogy azt és olyan jellegű képzéseket biztosítsunk, ami ebből a szempontból a munka lehetőséget leginkább tudja majd az illetők számára, a végzettek számára biztosítani.
Az iparkamara elnöke nagy fordulatnak nevezte, hogy a cégek bevonásával elindult a duális képzés. A mostani tanévtől már minden osztályban működik a rendszer.
A szakképzésnek a felhasználója az maga a gazdaság. Tehát a kettőt muszáj összekötni. És ezért állapodtunk meg abban, hogy duális képzést próbálunk meg bevezetni a magyar sajátosságoknak megfelelő módon egyébként a szakképzés területén.
48 szakmában már 2011-ben elindult a duális képzés. Vannak iskolák, ahol azóta 50%-kal nőtt a gyakorlati idő, így a tanulók jobban megtanulják a szakmát. Az adatok pedig azt mutatják, hogy azok a diákok, akik ebben a szakképzési rendszerben végeznek, nagyobb eséllyel találnak munkát.
Szeptember közepétől újabb 900 informatikai és idegen nyelvi képzés indul a Tudásod a Jövőt program keretében, jelentette be a Fidesz szóvivője. Hoppá Péter a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Szakolyban azt mondta, a jövő augusztusig tartó program költségvetése meghaladja a 12 milliárd forintot. A tanfolyamok már most is 345 településen zajlanak. Hozzátette, arra biztatják a tartósan munkanélkülieket, a kismamákat, valamint a kiemelten a 45 év felettieket, hogy vegyenek részt a képzéseken.
A Tudásod a Jövőd éppen a legfontosabb foglalkoztatási célcsoportokat célozza meg, és nagyon bízunk abban, hogy a program következtében a nehéz helyzetben élő települések lakossága is esélyt kap arra, hogy a munkaerőpiacon tartósan el tudjanak helyezkedni.
A Debreceni Református Kollégiumban tartják az idei nemzeti tanévnyitót. Szeptember 1-én az ország leghosszabb ideje folyamatosan működő iskolájában nyitja meg az évet Balogh Zoltán emberi erőforrások miniszter. Az ünnepséget a Duna Televízió élőben közvetíti. Debrecenben egésznapos fesztivál kapcsolódik a rendezvényhez. A tanévkezdéssel kapcsolatban Hoffmann Rózsa ma azt mondta, nem igaz, hogy káosz lenne a tankönyvellátásban. A könyvek 98-99%-át már kiszállították az iskolában. A köznevelésért felelős államtitkár a pedagógus életpályamodellel kapcsolatban pedig arról beszélt, a kormány keresi a megoldást, hogy az átalakítások kapcsán egyetlen tanárnak se legyen kevesebb a fizetése, mint eddig volt.
A kormány most arra törekszik, hogy az ebben érintett mintegy 4500 pedagógusnál ne legyen bércsökkenés, de mindezek mellett a kormány vizsgálni fogja azt a helyzetet, keresi a választ arra, hogy hogyan jöhettek létre az átlagosnál kirívóan magasabb fizetések.
A kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy Magyarországon ne legyen éhező gyermek, mondta a szociális és családügyért felelős államtitkár. Soltész Miklós a kormány.hu-n kiemelte, csak nem 600 ezer gyermek kap segítséget az étkezéshez, a kormány pedig összesen 19 milliárd forinttal emelte az étkeztetés támogatását. Hozzátette, az is a gyerekek étkeztetését segíti, hogy jövő ősztől 3 éves kortól kötelező lesz az óvoda.
Mindazok a gyermekek, akik adott esetben most nincsenek benne ebben a látókörben, adott esetben nem kapnak ingyenes étkeztetést, ők is biztos, hogy meg fogják kapni. Tehát az a vád, az a támadás, ami az elmúlt években történt a kormány ellen, teljesen alaptalan és hazug, hiszen több mint 30%-os emelés éri így ezt a támogatást, ezt a területet.
A szír kormányerők megkezdték a hadsereg épületeinek kiürítését a nyugati légicsapásokra készülve. Közben az Egyesült Államok ma 5-re növelte robotrepülőgépekkel felszerelt hadihajóinak számát a szír partok közelében. Egyelőre nem tudni, hogy Washington és szövetségesei megvárják-e a vegyi fegyverellenőrök jelentését, mielőtt katonai csapást mérnek szíriai célpontokra. Egyre több ország szólítja fel állampolgárait Szíria elhagyására.
Az életükért küzdő kétségbe esett emberek, síró gyerekek és rengeteg halott. Újabb és újabb amatőr videók kerülnek fel a világhálóra a szír kormányerők által múlt héten elkövetett állítólagos vegyi támadásról. Ez a videó pedig azt a szívszorító pillanatot örökítette meg, amikor egy apa napokkal a gáztámadás után magához öleli addig halottnak hit kisfiát. Az ENSZ ellenőrei csütörtökön immár harmadjára indultak útnak, hogy a feltételezett vegyi támadás helyszínein vizsgálódjanak. A konvojt fegyveres felkelők kísérték. Az ENSZ főtitkára szerint hagyni kell, hogy befejezzék péntek estig tartó munkájukat, majd tudományos módszerekkel kell kiértékelni az eredményeket. Ezt hangoztatta a szír kormány szövetségeseként számon tartott Oroszország is, amely két újabb hadihajót küld a Földközi-tenger keleti részére, mint fogalmaztak, hogy erősítsék katonai jelenlétüket a térségben. Közben a brit kormány, megváltoztatva eddigi álláspontját, úgy döntött, megvárja a szakértők jelentését. A katonai beavatkozásról a végső döntést azonban a parlament hozza meg. A Védelmi Minisztérium ennek ellenére 6 vadászgépet már Ciprusra vezényelt. Teljes a készültség az Egyesült Államok törökországi légitámaszpontján is. Az amerikai elnök még szerdán egyértelművé tette, ha kell, az ENSZ felhatalmazása nélkül és egyedül is katonai csapást mérnek Szíriára. Barack Obama azt mondta, az Assad rezsimet mindenképpen felelősség terheli a vegyi támadásért. Ha világos, határozott, de ugyanakkor nagyon korlátozott módon adunk le figyelmeztető lövést, hogy álljanak le a vegyi fegyverek alkalmazásával, akkor az hosszú távon pozitív hatással lehet nemzetbiztonságunkra, mondta Barack Obama. Irán azonban arra figyelmeztet, ha a nyugat katonai csapást mér Szíriára, az az egész közel-keleti térségre hatással lesz. A szír hadsereg jól képzett, ellen fog állni. Ezen kívül Szíria szövetségesei is a segítségükre siethetnek, a nyugati beavatkozásnak pedig Izrael látja majd kárát, mondta az iráni parlament képviselője. Izraelben, tartva az Assad rezsim bosszújától, a hatóságok már elkezdték kiosztani a lakossági védelmi csomagokat és a gázálarcokat.
A szíriai válság hatására tovább drágult ma a kőolaj a nemzetközi piacokon, a tőzsdék és a pénzpiacok is napok óta idegesen reagálnak a térségből érkező hírekre. Sokan attól tartanak, hogy a konfliktus akár a környező országokra is átterjedhet.
Egész nap egymást váltották az autók az egyik óbudai benzinkútnál. Péntektől 6 forinttal emelkedik a benzin és 2-vel a gázolaj literenkénti ára. Így a benzin átlagosan 427, a gázolaj 432 forintba kerül majd. Emiatt sokan előbbre hozták a tankolást.
Nagyon erős forgalom, tehát egy rendkívül kiemelkedő forgalomról beszéltünk minden ilyen esetben, amikor ilyen komolyabb emelés történik.
A szíriai konfliktus a mostani áremelésben még csak minimális szerepet játszott. Ha azonban a közel-keleti országban romlik a helyzet, tovább drágulhat az olaj világpiaci ára.
Kettő kezdett drasztikusan megemelkedni a Brent típusú olajára.
A kőolajára a hét elejé hordonkénti 111-ről szerdára 117 dollár fölé emelkedett. Igaz, azóta valamelyest csökkent. Elemzők szerint azonban, ha a katonai beavatkozás elhúzódik Szíriában, vagy más országokra, például Irakra is átterjed, akár 150 dollárig is nőhet a kőolajára. Ez pedig a hazai töltőállomásokon is jelentős üzemanyagáremelkedést eredményezhet.
Arra kell számítani a kutakon, hogy a 450 forintos átlagos üzemanyagárat is meghaladhatja az üzemanyagára, tehát új történelmi csúcsra emelkedhet a kutakon a benzinára.
A tartósan magas olajár hatása nem csak az üzemanyagoknál érződhet.
Amennyiben viszont az elhúzódó konfliktus a pénz- és tőkepiacokon is további befektetői hangulatromlást vált ki, az természetesen a forint árfolyamát is jobban megviselheti.
A szíriai konfliktus miatt érezhetően nő a stressz a világ nagy tőzsdéin is. A piaci félelem mércéjeként emlegetett úgynevezett VIX index például július eleje óta nem látott magasságba emelkedett.
Jókai Anna Kossuth Díjas író vehette át az Emberi Méltóság Tanácsa kitüntetését a testület elnökségének döntés értelmében Budapesten. Az elismerést Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke, és Szunai Miklós a testület főtitkára adta át. Az Emberi Méltóság Tanácsa az Emberi Méltóságért elnevezésű kitüntetéssel ismeri el azoknak a személyiségeknek az életművét, akik sokat tettek az emberi jogokért, és példát mutatnak a jövő nemzedékének.
Itt a méltóságunkhoz hozzátartozik, hogy szeretjük ezt a nehéz sorsú, de sokra hivatott Magyarországot, szeretjük a saját nemzetünket, szeretjük a környezetünket, minden emberre úgy tekintünk, mint Isten gyermekére, és ezen belül tudjuk, hogy mi velük szemben a kötelességünk.
Fizetés nélkül akart elhajtani egy benzinkútról a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat egyik munkatársa Budapesten, majd miután a kútkezelő ezt nem hagyta, fegyvert fogott rá. A fegyvert engedéllyel tartotta magánál, az autóján viszont hamis rendszám volt, így ezért is felelnie kell. Akár 13 évet is kaphat.
A szakszolgálat tagja ennél a benzinkútnál tankolt a saját autójába, amin hamis rendszám volt. A tankolás után fizetés nélkül akart elhajtani, de az egyik benzinkutas elé állt, dulakodni kezdtek.
Ezt követően a jobb első ülésen egyébként engedéllyel tartott lőfegyverét magához vette, és azt ráfogta a kútkezelőre, és megfenyegette azzal, hogy amennyiben nem engedi el, úgy lőni fog.
A kútkezelő ekkor hátra lépett, majd kinyitotta a kocsi jobb oldali ajtaját, kikapta az autó ülésére tett fegyvert és eldobta. A szakszolgálat tagja ekkor elhajtott a helyszínről, de nem sokkal később a rendőrök elfogták. Őrizetbe vették, az ügyészség pedig indítványozni fogja az előzetes letartóztatását. Az ügyet a budapesti nyomozóügyészség vizsgálja, mivel a férfi fegyveres rendvédelmi szervezet tagja volt mostanáig. A belügyminisztérium ugyanis méltatlansági vizsgálatot rendelt el, és a férfi szolgálati viszonyát megszüntette.
A perzsa Simin Behbahaninak ítélték a Janus Pannonius költészeti díjat. A művész Pécset vette át az elismerést. A kitüntetést azok a költők kapják, akik hozzájárultak a nemzetek kultúrák közötti párbeszéd erősítéséhez. A díjazott költőnő pályafutás alatt már számos irodalmi elismerésben részesült, kétszer jelölték Nobel-díjra. Az egyik legnagyobb és legismertebb élő perzsa költőként tartják számon. A zsidókonyha ízeivel és holtengeri kozmetikumokkal ismerkedhetnek meg a látogatók mától Budapesten a fővámtéri vásárcsarnokban. A hagyományos izraeli piacon kiállították Magyarország legnagyobb humusztáját, amiből a látogatók is kóstolhattak. Ilan Mor, Izrael magyarországi nagykövete azt mondta, a vásáron egy mini Izraelt, annak ízeit, színeit és illatait szeretnék megmutatni a látogatóknak. A háromnapos rendezvény a zsidó nyári fesztivál programjának része, amely majd egy rászoruló gyermekekért rendezett jótékonysági hangversennyel zárul szeptember 2-án.
Tracy Cox, a Placido Domingo által alapított nemzetközi operaverseny az Operália egyik idei győztese, valamint a 2009-es verseny fődíjasa az orosz Julia Novikova is fellép az idei Voices koncerten szombaton Győrben. A művészeket a győri filharmonikus zenekar kíséri, a programban Verdi, Puccini, Rossini és Mozart művek is szerepelnek. A koncerteket az MTVA is rögzíti.
Megújul a Prima Primissima díj. Mostantól szakmai bizottságok segítik a jelöltek kiválasztását, és a Prima díj összege is 5 millió forintra nő. Idén 10 kategóriában csaknem 500 jelölés érkezett a legjobbak legjobbja elismerése. A 30 jelöltet ma mutatták be. A Prima Primissima díjakat december 6-án adják át, a gálát az M1 közvetíti.
Ez a 2003-as december 11-e alig, hanem egy hagyomány születésének is a napja.
Így kezdődött az első Prima Primissima díját adó gála. A díjat Demján Sándor alapította, azóta több mint 100-an lehettek a legjobbak legjobbjai.
Bodrogi Gyula.
Tavaly 10-szer adták át az elismerést, idén azonban megújul a díj. A több száz jelöltből mostantól szakmai bizottságok választják ki azt a 10-et, akik közül a kuratórium dönt a kategóriánkénti 3 prímáról, így nagyobb hangsúlyt kap a szakmaiság.
Egyetlen kritériumot a szakmai teljesítmény, az az életút, akár sportban, akár kultúrában, akár képzőművészetben, akár irodalomban, akár színművészetben, hogy mit tettek le az asztalra.
De maga a díj is megújul. Idén már nem a Kincsem szobrot, hanem Szmrecsányi Boldizsár íjászt formázó alkotását kapják a győztesek. Változik a díjak összege is. A primisszimák ezentúl 15 millió forintot, a prímák pedig a korábbi 3 helyett 5 millió forintot kapnak. A díj gondozását mostantól Csányi Sándor veszi át, a cél azonban változatlan.
A magyar tudomány, a magyar kultúra, művészetek, sport legkiválóbb képviselőinek a teljesítményét szeretnénk elismerni. Ezek között vannak fiatalabbak, akiknél az a cél, hogy a munkásságukat tudjuk támogatni, anyagilag stabilabb bázison tudjanak még eredményesebb alkotó munkát folytatni.
A Prima Primissima díj 30 jelöltjét ma mutatták be. Magyar sajtó kategóriában a közmédia munkatársa is ott vannak, Gundel Takács Gábor műsorvezető és Novotny Zoltán sportújságíró is. A Prima Primissima díjakat december 6-án adják át, a gálát az M1 közvetíti.
Most sporthírek jönnek Mohai Bencével, aztán az időjárás jól hallhatnak.
Utána egy film, Lánya parton címmel, lesz ma este is Szőlősi Györgyével, a műsor egyik vendége Mesterházi Attila, az MSZP elnöke lesz.
A késő esti híradóban már Miklós várja Önöket, 12:30 után 5 perccel, viszontlátásra.
Viszontlátásra.